A tojás általában feltétlen női jellegű valami. A madarak közt csak a nőstények raknak tojást, és mi sem lehet anyaibb, nőibb jelenség, mint a nagy tojás, amelyből valamikor a világ előbújt. Bennu azonban a napmadár, akinek nincs anyja, s tulajdon maga az apja, maga formálta tojását, az ellenvilág tojást, férfiúi tojást, atya tojást, s mint atyaság szellem és fényjelképét rakta le a napistenség alabástrom asztalára. Fáraó nem győzött eleget vitázni Ré templomának naptárcsinálóival e jelenségről és jelentőségéről Aton elgondolandó természete szempontjából. Késő éjszakáig vitázott. A szertelenségig vitázott. Kijelgett az arany anyagtalanságban és atyai szellemiségben. És mikor a házi papok már fáradtságtól roskadoztak, és kopasz fejük lecsuklott, még mindig nem telt be a beszélgetéssel, és nem tudta elhatározni magát, hogy elbocsássa őket, mint a félt volna egyedül maradni. Végül mégiscsak útjukra bocsátotta a bóbiskolókat és tántorgókat. Fölkereste hálószobáját, ahol az öltöztető és vetköztető rabszolga egy idősebb ember, aki már gyermekkorában mellette szolgált, és Meninek nevezte őt. Noha egyébként minden tiszteletnyilvánítást megadott, már régóta várt rá az ámpolna fényénél. Ez gyorsan és gyengéden éjszakai kényelembe helyezte. Homlokára borult és elvonult, hogy kin aludjon a küszöbön. Fáraó pedig párnái közé simulva, iparművészeti ágyremekében, amely a szoba közepén emelvényen állt, s hátát a legfinomabb sakálokat, vadkecskéket és bész alakocskákat ábrázoló elefántcsont munka díszítette, csak nem nyomban kimerült álomba zuhant. Rövid időre. Mert néhány órai mély bódultság után álmodni kezdett, és oly különös, aggasztó és képtelen eleven álmot látott, mint azelőtt csak gyermekkori torokfájós lázában. De egyáltalában nem a súlytalan Bennu atyáról és az anyagtalan napsugárról álmodott, hanem egészen ellenkezőről. Álmában a kenyéradó Hápi partján állott magányos helyen, ahol a mocsár és irtovány volt. Alsó Egyiptom vörös koronafövegét viselte, szakálla föl volt kötve, és felső kötényén az állatfarok lógott. Egészen egyedül állt azon a helyen, nehéz szívvel, és kampós botját karjában tartotta. Akkor nem messze a parttól megzörrent valami, és hétszeresen fölbukkant az árból, 7 tehén gázolt a szárazra, amelyek nyilván bivajtehenek módjára a vízben hasaltak eddig, és egyik a másik után lépegetett sorjában, 7 a bika nélkül, bika nem volt köztük, csak éppen a 7 tehén. Pompás tehenek, fehérek, feketék, világosabb hátúak, szürkék világosabb hassal, 2 tarka, megjelölt is, szép, sima és kövér tehenek duzzadó tőggyel, pillás háthorszemmel, s magasra ívelő lancszarvakkal, s kényelmesen kezdtek a nádasban legelészni. A király soha se látott még ilyen remek marhákat. Az egész országban nem látott. Testük csillogó jól tápláltságában pompáztak ott, és Meni szíve szeretett volna megvidámolni látásukra, de csak nehéz és gondterhes maradt, hogy aztán csak hamar rémülettel és borzalommal teljen el. Mert a 7 után nem szakadt meg a sor. Még több tehén jött ki a vízből, és emezek s amazok között szünet sem volt. 7 másik tehén szállt ki a partra, szintén bika nélkül, de milyen bikának is kellettek volna ezek. Fáraó megborzongott előttük. A legcsúfabb, legösztövérebb, legkiéhezettebb tehenek voltak, amelyeket életében látott. Fityegő bőrük alól kiálltak csontjaik, tőgyük üres zsák volt, szérnavékony csecsekkel. Rémítő és lesújtó volt látni őket. Lábukon is alig álltak a nyomorultak, és ezen kívül még oly szégyentelenül, szemtelen, tolakodóan pimasz viselkedést tanúsítottak, amit szinte föl se lehetett volna tételezni a rozzant jószágokról, de ami nagyon is jól illett hozzájuk, mert az éhség zabolátlan viselkedése volt ez. S Fáraó látja, a síralom gulya odaférközik a pompázatoshoz, az undok tehenek ráugrálnak a csodálatosakra, tehenek szokásaként, amikor a bikát utánozzák, s közben a gyászmarhák fölfajják és elnyelik a díszmarhákat, s egyszerűen kipusztítják őket a legelőről, de aztán ugyanolyan kiaszottan állnak ott, mint azelőtt, s meg sem látszik rajtuk a zabálás. Itt véget ért ez az álom, és Fáraó gondban és verejtékben fölserkent szendergéséből. Fölült, dobogó szívvel nézett körül az enyhén megvilágított hálószobában, és megállapította, hogy álmot látott. De olyan beszédeset és szívenütőt, amely csak nem olyan tolakodó volt, mint a kiéhezett folyami állatok, és az álmodó hátán végigfutott a hideg. Nem bírt ágyban maradni, fölkelt, fölvette fehér gyapjú hálókabátját, és a szobában körbejárva elgondolkozott, tolakodó s esztelen, de kézzel foghatóan világos álmán. Szívesen fölébresztette volna Inasát, hogy elbeszélje neki az álmot, vagy inkább, hogy megkísérelje, vissza tudja-e adni szóval azt, amit látott. De túlságosan gyengéd volt ahhoz, hogy zavarja az öreget, akit késő éjszakáig megváratott. Leült hát a tehénlábú karosszékbe az ágy mellé, szorosabban burkolódzott holtszelít köpenyébe, és a széket sarkába húzódva, lábát a zsámolyra rakva, észrevétlenül ismét elszenderedett. De alig, hogy elaludt, ismét álmot látott. Hiába megint vagy még mindig ott állt egyedül a parton, koronásan és farkosan, s a fekete föld egy fölszántott darabja előtt. És ezt látja. A termőföld fodrozódni kezd, kissé fölvetődik, és egy gabonaszár nő föl, amelyen 7 kalászt hajt ki, egyik a másik után, mind egy száron. Kövér és feszülő kalászok, duzzad bennük a mag, és aranyosan bólogatnak vemhességükben. Szíve már vidámodni akar, de nem tud, mert a szár megint csak hajt. Még egyszer 7 kalász szökken elő, vígasztalan kalászok, üresek, halottak és szárazak, melyeket a napkeleti szél elsorvasztott, az üszög és a rozsda megfeketített, s amint ezek hitványan kibukkannak a kövérek között, ezek meg eltűnnek, mintha beléjük tűntek volna, és nem lehet másként, mint hogy a bánat kalászok elnyerték a teljeseket, miként előbb a gyásztelnek elnyelték a fényeseket, és szintén nem lettek kövérebbek és teltebbek tőle. Ezt látta Fáraó kézzel foghatóan szemével, majd fölserkent székében, és megállapította, hogy ismét álmodott. Nevetségesen fonák álom megint csak. Szinte eszelős. De oly tolakodós, mondhatni szívhez szóló, intő és figyelmeztető, hogy Fáraó ezután a szerencsére már közeli reggelig egyáltalában nem tudott többé elaludni, és nem is akart aludni, hanem helyét az ágy és a karosszék között váltogatva szüntelenül ennek az egy száron nőtt álompárnak értelmezésére szoruló értelmén tűnődött, és már most szilárdan elhatározta, hogy efféle álmok mellett semmi esetre sem halad el szótlanul, és nem tartja meg őket magának, hanem kázust csinál belőlük, és lármát üt miattuk. Koronát, kampósbotot és farkot hordott. Tehát kétségtelenül országos jelentőségű királyi álmok voltak. Rendkívül föltűnő, gonddal itatott álmok, elkerülhetetlen, hogy meg ne kondítsa a nagy harangot, és mindent el ne kövessen kitapogatásukra, s nyilván fenyegető jelentésű mélyükre ne nézzem. Menit egészen fölháborították álmai, és mind jobban és jobban gyűlölte őket. Egy király nem lelheti kedvét ilyen álmokban, noha másfelől csak egy király álmodhat ilyeneket. Alatta Neferkeferu Re van Re Amenhotep alatt Nem történhetik meg, hogy holmi nyomor tehenek, fölfajjanak oly szépeket és kövéreket, és vígasztalan üszökkalászok elnyeljenek oly aranyosan duzzadókat. Semmi sem történhetik, ami a történések birodalmában ennek az iszonyú jelbeszédnek megfelelne. Mert ez az ő fejére szállna. Az ő tekintélyét rendítené meg. A fülek és szívek elzáródnának Aton hirdetése elől, és csak Amun látná hasznát. A fényt veszedelemmel fenyegette a feketeség, a szellemi súlytalant az anyagi, ez kétségtelen volt. Fáraó fölindulása nagy volt. A harag alakját öltötte föl, ez pedig újra és újra abban az elhatározásban sűrűsödött össze, hogy a veszélyt le kell leplezni és föl kell ismerni, hogy szembe lehessen szállni vele. Az első, akinek álmait elbeszélte, amennyire egyáltalában el lehetett beszélni őket, az öreg volt, aki a küszöbön aludt, és most éppen öltöztette, haját rendbe hozta, fejkendőjét felkötötte. Ez csak csodálkozva rázta fejét, és úgy vélte, attól van az egész, hogy a jóságos Isten túlságosan későn fekszik le, miután agyát fölhevítette végtelen spekulanciákkal, ahogy népies oktondian kifejezte magát. Ő lényegében önkéntelenül holmi büntetésnek fogta föl a gondálmokat, azért, hogy Meni oly soká váratta és ébren tartotta öreg szolgáját. Csacsi, mondta fáraó bosszusan nevetve, s tenyerével könnyedén az öreg homlokára csapott, aztán a királynéhoz ment, de az éppen rosszul volt, terhessége folytán, és csak fél füllel hallgatott rá. Azután tejét, az Isten anyát kereste föl, és a fésülködő asztalnál komornái keze közt találta. Neki is elmesélte álmait, és közben azt tapasztalta, hogy az idő haladásával nemcsak, hogy nem ment könnyebben elbeszélésük, hanem mindannyiszor keservesebb lett, és vigasztalást, bíztatást nála sem talált. Teje mindig kisé gonyorosan fogadta, ha fia királyi gondjaival hozzáfordult, s hogy itt ilyesmiről van szó, azt Meni bizonyosan tudtas előre be is jelentette, mire az anyai arcon nyomban megjelent a gúnyos mosoly. Jó lehet Nebmaré király özvegye, a régenséget önként és érett megfontolással tette le, és adta át fiának delelése uralkodói hatalmát. Féltékenységét mégsem tudta eltitkolni erre az uralkodói hatalomra, s Meni számára az volt a kínos, hogy mindezt jól látta, tehát, hogy nem került el figyelmét ez a keserűség, amelynek nyilvánulásait éppen azzal hívta ki, hogy gyermeki segítség és tanácskérésével enyhíteni igyekezett. Miért fordul felséget hozzám a leköszönthöz? Szokta mondani telje. Te vagy a fáraó, állj a magad lábán, ne az enyémen. Hallgass szolgáidra, a dél és az észak vezírére, ha magad nem boldogulsz. Hadd jelentsék ki ők a te akaratodat, ha magad nem ismered. De ne támaszkodj rám az öregre és kiszolgáltra. Így történt most az álmokkal is. Elszoktam a hatalomtól és felelősségtől, barátom, felelte mosolyogva. És nem tudom megítélni, hogy joggal tulajdonítasz-e olyan nagy fontosságot ezeknek a történeteknek. Elrejtőzik a sötétség, mondja az írás, ha bőséges a világosság. Engedd meg, hogy az anya elrejtőzzék. Engedd meg, hogy véleményemet is elrejtsem afelől, vajon ezek az álmok méltó és helyzetedhez mért álmok-e? Fölfalták? Elnyelték? A sovány tehenek a kövéreket? Az üres kalászok a teljeseket? Ez nem álomlátás, mert ezt nem lehet látni és róla képet alkotni ébren sem, és véleményem szerint álomban sem. Felséged valószínűleg valami egészen mást álmodott, amit elfelejtettél, amelynek helyébe most ennek a kivihetetlen zabálásnak rémképét teszed. Hiába erősítgette Meni, hogy álmodó szemével valóban ilyen és nem más jelenést látott, és hogy ez a jelenés tele van jelentéssel, amely értelmezésért kiált. Hiába beszélt szívbeli félelméről a kár miatt, amit a tan, azaz aton szenvedne, ha az álmok akadály nélkül önmagukat értelmeznék, vagyis teljesülnének, és a valóság alakját öltenék, amelynek látnoki álruhái. Ismét csak azt a tapasztalatot szerezte, hogy anyja szívében nincs érzés az ő istene iránt, és hogy csupán értelmével, vagyis politikai dinasztikus okokból szegődött párt hívévé. Fiát mindig támogatta gyengéd szeretetében, szellemi szenvedélyében ő iránta. De ez most megint csak azt vette észre, amint már régen is észrevette, és amint hogy érzékenysége folytán sajnos mindent észrevett, hogy mindez csak számításból történt, és anyja kihasználta szívét olyan asszonyként, aki a világ egészt kizárólag az államérdek szemszögéből látja, nem pedig, mint ő, mindenek előtt a valláséból. Ez bántotta Mennyt, és fájt neki. Elhagyta anyját, aki értésére adta, hogyha valóban országos fontosságúnak ítéli tehén és kalász látomását. Forduljon azzal a reggeli kihallgatás alkalmával Tahemhebhez, a délvezíréhez. Álomfejtőkben különben sincs hiány ebben a városban. Rég elküldött már az álomfejtő tudósokért, és most türelmetlenül várta őket. De fogadásukat megelőzte a nagy hivatalnoké, aki eljött, hogy előadja a vörös ház, azaz az alsó egyiptomi kincses ház fáraó ügyeit. De fáraó már az üdvözlő himnusz után félbeszakította, hogy hallgassa meg álmainak idegesen elkínzott, hangos, akadozva, keresgélt szavakkal előadott elbeszélését, és felszólította, nyilatkozzék két kérdésről. Először ő is, mint ura, országos fontosságúaknak ítéli az álmokat, és másodszor igenlő esetben, milyen tekintetben és vonatkozásban. Az nem tudott nyilatkozni, azaz inkább igen válogatott szavakkal, hosszabb beszédben oda nyilatkozott, hogy nem tud nyilatkozni, és az álmokkal semmit sem tud kezdeni, és azután megpróbált áttérni a kincstár ügyeire. De Amenhotep megmaradt az álmoknál, mert nyilván nem akart és nem tudott másról beszélni, vagy másról hallani. És mindenképp meg akarta értetni, milyen megszólalóan sugallatos, vagy sugallatos megszólaló álmok voltak ezek. És ettől a tárgytól nem tért el, míg a tudósok és a jövendőmondók érkezését nem jelentették. A király éjszakai élményétől egészen eltelve, sőt, megszállottan. Elsőrendű ceremóniát csinált ebből a fogadásból, amely aztán, ami a lényeget illeti, olyan síralmasan folyt le. Nem csak Tahemhebnek parancsolta meg, hogy jelen legyen, hanem elrendelte, hogy udvarának valamennyi méltósága, aki omba kísérte, részt vegyen az álomfejtő audiencián. Vagy egy tucat igen előkelő úr volt ott, a nagy udvarmester, a királyi ruhák elöljárója, a palota főmosója és fehérítője, a király úgynevezett szandál hordozója, egy igen tekintélyes úr, az Isten paróka főnöke, aki egyúttal a varázsbirodalmak őre, azaz a két koronájé, és a királyi ékszerek titkos tanácsosa is volt, fáraó főlovászmestere, az új fősütő és Menfehercege név szerint Amenemopet, a pohárnoki asztal írnokainak feje Nefer Emvéze, akit egyideig Bin Emvézének hívtak, és több jobb felől álló legyezős úr. Mindezek a kihallgatási és tanácsteremben gyűltek össze, és két egyforma csoportban vették körül fáraó szép székét, amely lépcsőfoknyi magasságban állott egy vékony, felszalagozott oszlopokon nyugvó baldahin alatt. Elébe vezették a prófétákat és álomszakértőket, szám szerint hatot, akik mind közelebbi vagy távolabbi kapcsolatban álltak a szemhatár lakójának templomával, és közülük néhány a tegnapi Főnix megbeszélésen is részt vett. Ezek már nem vetették magukat hasra, mint régidőben szokásos volt a szék előtt, hogy megcsókolják a földet. A szék ugyanaz volt, ami a piramis építők idejében, és még sokkal korábban. Szekrény alakú karosszék alacsony támlával, és ezelőtt vánkos. Csak kissé több volt rajta a díszítés és faragás, mint az ősidőkben. De noha a szék pompásabb, és fáraó hatalmasabb lett. A földet már nem csókolták meg előtte. Ez idejét múlta. Úgy volt ezzel is, mint az udvar eleven befalazásával a királysírba. Nem tartozott többé a jó motorhoz. A varázslók csupán karjukat emelték föl imádva és meglehetősen ritmustalan összevisszaságban jámbor és hosszú üdvözlő formulát mormoltak, amelyben biztosították a királyt, hogy alakja olyan, mint atyájé, réé, és szépségével mindkét országát bevilágítja. Mert felségének sugarai a barlangokig hatolnak, és nincs olyan hely, ahová szemének átható pillantása el nem ér, sem olyan, amelyet millió fülének finom hallása elkerül, mindent hall és lát, és ami száját elhagyja, a szemhatár hóruszának szavaihoz hasonló, mivel nyelve a világ mérlege, és ajka pontosabb, mint Thot igaz mérlegének nyelve. Ré ő minden tagjában, mondották egyenetlen hangossággal össze-vissza, és Kepré igazi alakjában, atyának, az Oni Atumnak alsó Egyiptomban eleven képe, ó Nefer Keferu Ré Van Ré, te szépségnek ura, aki által lélegzetet veszünk. Némelyek hamarabb elkészültek, mint a többiek. Aztán mind elhallgattak, és figyelni kezdtek. Amenhotep köszönetet mondott nekik, előbb általánosságban előadta, milyen alkalomból hívatta őket, majd a körülbelül 20 részben előkelő, részben tudó szeméből álló gyülekezet előtt mesélni kezdte különös álmait, immár negyedszer. Nagyon kínos volt számára elpirult és dadogott elbeszélése közben. A történet fenyegető jelentésének kényszerítő érzése késztette rá, hogy nyilvánosságra hozza álmait. Most már bánta, mert nem titkolhatta maga előtt, hogy ami olyan komolynak látszott, és titkos érzése számára továbbra is olyan komoly maradt, kifelé nevetségesnek tetszik. Csak ugyan. Hogyan is tűrhették volna el olyan szép és erős tehenek, hogy olyan gyengék és nyomorultak fölfalják őket? És hogyan és mivel falhatták volna föl a teljes kalászokat az üresek? De ha így álmodta, így és nem másként. Az álmok éjszaka frissek, természetesek és hatásosak voltak. Nappal és szavakba öntve dúlt arcú, rosszul preparált múmiákhoz hasonlítottak. Nem lehetett velük előállni. A király szégyelte magát, és nehezen jutott elbeszélése végére. Aztán félénk várakozóan nézett az álomtudósokra. Azok jelentőségesen bólogattak fejükkel, de lassanként az elgondolkozó bólogatást egyik a másik után a csodálkozó fejrázás oldalmozgásával váltotta föl. Különös és alig előfordult álomesetek ezek, nyilvánította ki nevükben a legöregebb. Nehéz az értelmezésük. Nem, mintha nem vállalkoznának rá, olyan álmot még nem álmodtak, amelyet ők nem tudnának megfejteni. Csupán gondolkodási időt kérnek, és azt a kegyet, hogy tanácskozásra vonulhassanak vissza. Kézi könyvekre is szükség van, amelyekben utána nézhetnek az esetnek. Senki sem olyan tudós, hogy az egész álom kazuisztika fejében volna. Tudósnak lenni engedték meg maguknak a megjegyzést. Nem azt jelent, hogy az egész tudás az ember fejében van, hát annyi hely nincs is a fejben, hanem könyvek birtokát jelenti, amelyekben a tudás meg van írva. És nekik vannak ilyen könyveik. Amenhotep megadta az engedélyt a tanácskozásra. Az udvar parancsot kapott, hogy készenlétben legyen. A király 2 teljes órát eddig tartott a tanácskozás, a legnagyobb nyugtalanságban töltött, azután ismét megnyitották az ülést. Éljen fáraó 1 millió évig, szeresse őt Mát, az igazság úrnője, viszonzásul szeretetéért iránta, amelyben nincs hamisság. Álljon személyesen a szakértők oldalán, mert most az eredményt hirdetik ki, és az értelmezést hozták fáraó az igazság védelmezője elé. Először a 7 szép tehén 7 hercegnőt jelent, akiket Nefer, Nefruaton, Nofertiti az országok királynője egymás után szülni fog. S hogy a kövér barmokat az ösztövérek elnyelik, azt jelenti, hogy a 7 hercegnő még fáraó életében mind meghal.